imád hozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten tegye gazdagon megáldottá ezt a mostani együttlétünket. Isten tiszteletünk kezdetén a 282. számú énekünknek az első 4 verszakát énekeljük. Még viszonylag új ének, már énekeltük a gyülekezetben, próbáljunk bekapcsolódni, megtanulni ezt az éneket. A 282. számú énekünknek mind a 4 verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a János evangéliuma 21. fejezetéből. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a János evangéliumából, a 21. fejezetből a következőképpen. Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél, megjelenése pedig így történt. Együtt volt Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánál a galileai Kánából, Zebedeus fiai és még 2 a tanítványai közül. Simon Péter azt mondta nekik: elmegyek halászni. Mire ők azt válaszolták: mi is veled megyünk. Elmentek és hajóba szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, van-e valami ennivalótok? Azt felelték neki, nincsen. Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy az Úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Jézus pedig azt mondta nekik, hozzatok a halakból, amit most fogtatok. Simon Péter beszállt, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi volt, mégsem szakadozott a háló. Jézus azt mondta nekik, gyertek, egyetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte megkérdezni tőle, ki vagy te, mivel hogy tudták, hogy az Úr ő. Jézus akkor odament, vette a kenyeret, és nekik adta, és ugyanúgy a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ő azt mondta, igen, Uram, te tudod, hogy szeretek. Ő így szólt, legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő pedig azt válaszolta, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte, szeretsz-e engem, és azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahova akartál. Amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter pedig megfordult, látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsora közben az ő keblére hajolt, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta Péter, amikor azt kérdezte Jézustól, Uram, vele pedig mi lesz? Jézus pedig azt válaszolta, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem! Elterjedt azért ez a beszéd a testvérek között, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez a tanítvány, aki bizonságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonságtétele igaz. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha egyenként megiratnának, úgy vélem, hogy maga a világ sem tudná befogadni azokat a könyveket, amelyeket írnának. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 457-es számú énekünknek mind az öt verszaka eléneklésével. A 457-es számú énekünket keressük ki, amely így kezdődik: Tudom, hogy Jézus él.
Oh.
imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy tudhatjuk, te nagyon szeretsz bennünket, és ránk kérdezel, hogy mi szeretünk-e téged, úgy igazán teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Köszönjük neked, Istenünk, hogy teremtőnknek, gondviselőnknek és megváltónknak ismerhetünk. Tőled kaptuk az életet, te vagy az, aki atyai bölcsességedben elrendelted, hogy mi milyen vonásokat hordozzunk. Te vagy az, aki ki akarod formálni bennünk a krisztusi vonásokat. Köszönjük azt, hogy életünket gondviselésedben megtartod, és nem csak a miénket, hanem szeretteinkét is, és az egész földet így öleled a te gondviselésedbe. Köszönjük, hogy ebből fakadóan nem fogyott el a kenyér a mi asztalunkról. Köszönjük, hogy volt öltözetünk, volt otthonunk, fedél a mi fejünk felett. Köszönjük neked azt, hogyha adtál napsütést, meg esőt is. És köszönjük, hogyha megőrzöd, hogy termés is legyen. Áldunk téged azért, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban érettünk jöttél. Azért, hogy megválts bennünket. Azért, hogy szabadítást adja Sátánnak fogságából. Leoldod rólunk bűneink bilincsét, hogy felszabaduljunk, megtisztuljunk, és ilyen megszentelt életet élhessünk a te jelenlétedben. Köszönjük azt, ha téged képviselhetünk a világban, és mindazt, amit mi is így tőled nyertünk, szeretetet, jóságot, tisztaságot, igazságot, türelmet, megbocsátást, megbecsülést, tovább sugározhatjuk abba a környezetbe, ahova helyeztél bennünket. Köszönjük, ha felhasználsz a te országod építésére. Ha rajtunk keresztül nem a Sátán szólal meg és cselekszik, hanem te tudsz megszólalni és cselekedni. Köszönjük neked, hogy tőled volt az öröm, és most próbáljuk számba venni ezeket az örömmorzsákat, vagy boldog örömöket, amiket megtapasztalhattunk az elmúlt héten. De olyan jó, hogy amikor könnyet hulladtunk, akkor, amikor valami fájt, felsebzett, akkor, amikor veszteségünk vagy sikertelenségünk volt, akkor is tudhattuk, hogy mellettünk vagy, erőt adsz, és hogy ezt is valamiképpen felhasználod a mi javunkra. Jó, hogy eljöhettünk ide, a te házadba. Jó, hogy itt megnyugodhatunk, testben és lélekben, és reát figyelhetünk. Készíts a te ígédnek befogadására, és add, hogy általa megújulhassunk, vegyünk olyan útra valót, amely segít bennünket életünknek elkövetkezendő szakaszában is. Áld meg azokat is, akik nem jöhettek, mert szabadságukat töltik, vagy éppen betegség tartja őket távol. Szenteld meg az ő nyugodalomnapjukat is. És könyörgünk, hogy mutasd meg magadat azoknak is, akik nem akarnak még igazán meglátni téged. Akik még vakságban, lelki vakságban élnek, hogy ők is egykoron megnyílt szemmel, felismerjenek, és feltámadjanak a lelki halálból. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 449-es számú énekünk első három versszaka eléneklésével. A 449-es számú énekünknek az első három versszakát énekeljük. Az első versszaka így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.
Ragyog fel.
Olvasom Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a János evangélium a 21. fejezetének 15-től 17-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek szava, felolvasom azt a János evangéliumából, a 21. fejezetből 15-től 17-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Ő azt mondta, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így szólt, legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő pedig azt válaszolta, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte, szeretsz engem? És azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. A Jézus Krisztus és a Péter közötti beszélgetést, négy szem közti beszélgetést tárja elénk ez a most felolvasott bibliai igeszakasz. Tudjátok, testvéreim, azért választottam alapígeként erre az istentiszteletre ezt az igeszakaszt, mert talán többen is tudjátok, hogy az elmúlt héten vakációs biblia hét volt a gyülekezetben, és ennek a biblia hétnek éppen ez volt a témája, hogy szeretsz engem. A gyermekek számára is nagyon fontos az, hogy ki szereti őket, milyen formában szereti őket, és hogy ezt a fajta szeretetet, amit kapnak, hogyan tudják továbbadni, viszonozni mások számára. Előtte tágabb tanítványi körben vannak, ott a galileai tengerpartján. Az az érdekes, hogy ugyanabban a csodában részesülnek ezek a tanítványok, amely csodát megtapasztalják akkor, amikor Jézus Krisztus őket elhívja. Ott kell hagyni a hálókat, a régi mesterséget, és követni kell, el kell indulni a tanítványságnak az útján. Mikor Péter felismeri, hogy Jézus Krisztus, a feltámadott Jézus van ott kint a parton, akkor beveti magát a tengerbe, hogy mi hamarabb odaérhessen Jézus Krisztushoz. És tudjuk, hogy ott kint a parton megvendégeli őket, tudjuk, hogy halat, meg kenyeret esznek, és miután ez az együttlét megtörténik, utána azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus mintegy megfogja Pétert, és kiveszi ebből a tömegből. Négy szem közti beszélgetés történik. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat mondó az, amikor Jézus Krisztus ezt teszi velünk is. Amikor egy embert kiemel a tömegből. Mindannyiunk számára szól ez az ige hirdetés, akik eljöttünk. De azt hiszem, hogy mindannyian megtapasztaltuk azt is, hogy voltak különösképpen is olyan pontok, amikor azt éreztem, hogy egy-egy mondat különösképpen is nekem szól. Hogy a szívemre üt, hogy érzem, hogy az én bajomra, az én problémámra ad valamiképpen választ. De nem csak itt az istentiszteleten tapasztalhatjuk ezt meg, hanem az otthoni közegben is. Főleg úgy esténként átélhetjük ezt, hogy amikor minden úgy elcsendesedik, a környezetünk is, meg a világnak a zaja, akkor ebben az otthoni csendben, ott a belső szobában létrejöhet ez a négy szem közti beszélgetés. Amikor mások nincsenek jelen, hanem amikor csak én vagyok, és az Isten. Aztán szép ebben a beszélgetésben az is, hogy Jézus Krisztus irányítja ennek a menetét. Jézus határozza meg, hogy miről legyen szó. Tudnélik, Péternek a szeretetére kérdez Reá. Meg vagyunk győződve, hogy Péter szeretett volna talán valami másról beszélgetni. Lett volna neki talán valami más ötlete, amiről beszélgessenek. És tudjátok, vannak olyan pontok, ami életünkben, nyilván nem minden esetben, de vannak olyan pontok, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy most nem biztos a bajodról, vagy a problémádról, vagy a betegségedről, a kenyeredről fogunk beszélni, hanem valami másról. Most neked hallgatnod kell, és figyelned arra, amiről én szeretnék veled beszélgetni. Így is mondhatnám, mint hogyha Jézus Krisztus azt sugallná, hogy próbáljuk helyre tenni a fő dolgokat. Keressétek először Isten országát, az Istennel való szeretet kapcsolatot igyekezzel elsőrenden helyrehozni, és aztán a többiek mind megadatnak valamiképpen. Nem úgy, hogy az ölünkbe pottyannak, hanem úgy, hogy valamiképpen áldásképpen az Úristen az én utamra oda teszi, vagy oda helyezi. Nem mindig arról beszélget velünk Jézus Krisztus, amiről szeretnénk, de mindig arról, ami életbe vágó, ami az életet, az örök életet szolgálja, és ami a legfontosabb. Aztán ezen bevezető gondolatok után nézzük meg, hogy hogyan jelenik meg Péter ebben a párbeszédben. Egyfelől megjelenik úgy, mint a számon kért ember, másfelől pedig megjelenik úgy, mint a megbízott ember. Egyfelől tehát a számon kért ember. Mit jelent a számon kérés? Azt jelenti, hogy sok esetben életünknek a dolgait, eseményeit nem lehet olyan könnyen megúszni. Nem lehet csak úgy napirendre térni, lapozni egyet, mert hát nem lehet leragadni a múlton vagy a jelenen, hanem nekünk a jövő fele kell tekinteni, és azt kell valamiképpen megvalósítani. Nem lehet sok esetben olyan könnyen a múlton tovább haladni, lapozni, és úgy tenni, mintha nem történt volna semmi sem. Azt olvassuk, hogy Jézus már harmadjára jelenik meg Péternek, de az is lehet, hogy negyedik alkalom ez. Tehát, hogy már két alkalommal találkozott Péter a feltámadott Jézussal. Azzal a Jézussal, akit ő háromszor megtagadott. És meg vagyok győződve, hogy Péternek a torkában ott volt a gombóc. Hogy vajon, ha találkozom Jézussal, mit fog mondani? Vajon mit fog mondani arra, hogy én nagycsütörtök éjszakáján háromszor megtagadtam? Vajon mi lesz annak a következménye, hogy akkor, amikor én a szemébe néztem, én elkezdtem sírni, az ő tekintetében pedig az volt benne, hogy látod, Péter, megmondtam neked. Kétszer találkozik Jézus Krisztussal, és Jézus nem hozza szóba még azt, ami történt. Csak itt, a harmadik beszélgetés alkalmával, de itt is csak hallgatólagosan van benne mindez. Tudjátok, sok esetben az Úristen meghagy bennünket ebben a bizonytalansági időben. Amikor ott van bennünk a morfondírozás, hogy vajon elfogad engem, vagy nem fogad el. Vajon meghagy engem a tanítványi körben annak ellenére, hogy megtagadtam, vagy megsértettem, megbántottam őt, vagy pedig kivet. És ebben a bizonytalansági időben sok esetben, hadd mondjam így, hagyja, hogy főjünk a saját levünkben. Ugye kicsit komolyan elgondolkodjunk azon, hogy mekkora veszteség lesz az, ha tagadásom által elveszítem a mesteremmel való kapcsolatomat. És mekkora nyereség, ha mégis megmarad ez a kapcsolat. Meghagyja Pétert ebben a bizonytalansági időben. És átéli azt, hogy milyen nagy nyereség az, hogy mesterem Jézus Krisztus tagadásom ellenére mégis elfogad engem. Igen, vannak ilyen éltető kapcsolataink az Istennel, meg vannak ilyen éltető kapcsolataink egymással is. Rendezni kell dolgainkat, és jó, hogyha ennek nyomán átélhetjük azt, hogy helyreáll a másik emberrel és az Istennel való kapcsolatom. Nem játszottam el teljességgel a bizalmát, hanem kész még mindig megbízni bennem. Mire néz a számunk kérés? Látszólag csupán Péternek a szeretetére. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Úgy gondolom, hogy hallgatólagosan, de ebben a számonkérésben megjelenik Péternek a vétke is. Az a vétek, amelyet nagy csütörtök éjszakáján tett. Hogy nem siklunk át rajta, hanem belül lélekben rendezni kell ezt a fajta kapcsolatot. Tudjátok, Jézus Krisztus mindig csak akkor hozza szóba a mi vétkeinket, ha mi nem voltunk hajlandók azokat elrendezni. Itt azért jelenik meg csupán csak hallgatólagosan Péternek a vétke a tagadása, mert nagy csütörtökön ő már nagyon komolyan megsiratta, és megbánta azt, amit tett. Jézus látja a szívét. Látja azt, hogy annak ellenére, hogy engem megtagadott ez az ember, mégis szeret. Komolyan megbánta, megsiratta, és kész, most már teljes szívvel engem követni. Olyan jó, hogy amikor Jézus Krisztus ezt látja, akkor kész háta mögé dobni mindazt, amit mi tettünk. Kész megbocsátani, nem dobja a szemünkre, és nem hánytorgatja, mint ahogy mi emberek. Hogy megbocsátok, de azért nem felejtek. Azért időnként felhozom, hánytorgatom a vétkedet, és nem dobtam teljességgel a hátam mögé. Jézus Krisztus ezt teszi. Tudjátok, akkor, amikor Péterhez hasonlóan mi mégsem siratjuk meg és bánjuk meg vétkeinket, akkor Jézus Krisztus annyira tapintatos és szerető, hogy nem csupán hallgatólagosan próbál a vétkeinkre rátapintani, hanem nagyon komolyan kimondja. Akkor, amikor látja, hogy mi valamit mégiscsak elpróbálunk rejteni, dugdosni előle. Ott van például a samáriai asszonynak a története. Az ő életében is érzi, hogy valamit megpróbál elrejteni, eldugdosni. Rá is kérdez, hogy van-e férjed. És elmondja, hogy nincs férjem, és aztán válaszol Jézus Krisztus, hogy igazad van, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most vagy, az nem a férjed. Nagyon komolyan rápirít a vétkére. És van ennél még súlyosabb. Amikor ott vannak a vétkeim, nem bánom meg, és annak ellenére, hogy azok tarkítják az én magatartásomat, mégis magamat különnek tartom, mint a másik embert. Itt pedig a farizeusokkal való beszélgetést kell nekünk felidézni. Amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, hogy olyan terheket, parancsolatokat helyeztek az embereknek a vállára, amelyet ti sem tudtok betartani. Tizedet adtok a mentából, meg a kaporból, abból könnyű, de szeretetből, meg irgalmasságból, újból és újból elbuktok. Nagyon hevesen, nagyon keményen, komolyan szembesíti Jézus Krisztus őket a vétkeikkel. Péterné miért nem teszi ezt meg? Azért, mert megint mondom, ő már megsiratta, megbánta. És ezért csupán csak hallgatólagosan jelenik meg itt a véteknek a súlya. Mert hát nem véletlen, tudjuk azt, nem véletlen, hogy 3-szor kérdez Jézus Krisztus. 3-szor tagadtál, és 3-szor mondatja ki vele a szeretetet, hogy így helyreálljon a Krisztussal való kapcsolat. És a másik, amiről most számot kell adjon, az ugye már szavakban is megjelenik, az a Jézus iránti szeretetre vonatkozik, hogy 3-szor kérdez, és érdekes módon mind a 3-szor egy kicsit másképpen kérdez, vagy egy kicsit más a felelet ezekre a kérdésekre, és akkor most ezt a 3-at vegyük egy kissé számba. Legelőször így kérdez Jézus Krisztus, hogy te jobban szeretsz-e engem ezeknél. Tudjuk, hogy itt a tanítványokra vonatkozik, amikor Jézus azt mondja, hogy ezeknél. Jobban szeretsz-e ezeknél? Jobban szeretsz-e ezeknél a tanítványoknál engem? Hát miért kell Péternek jobban szeretni Jézus, mint a többi tanítvány? Most csak azért, mert Péter volt az, aki dicsekedett. Hogyha ezek megtagadnak, én bizony nem. Én az életemet adom éretted. Péter állította fel ezt a mércét magának. És akkor Jézus Krisztus ezt a mércét kéri majd rajtunk számon. Ezért kell nagyon vigyáznunk arra, hogy mennyire vagyunk kritikusak, vagy ítélőek a másik irányába. Amilyen ítélettel ítéltettek, olyannal fog majd az Úristen titeket megítélni. Csak azért kéri ezt számon, mert Péter állította fel magának ezt a fajta mércét. És figyeljük meg, hogy erre a kérdésre, hogy jobban szeretsz engem, nem tudja Péter azt válaszolni, hogy jobban, hanem csak annyit tud mondani, hogy szeretlek. Meg kell aláznia meg magát, szépen csendben, és el kell mondania, hogy csak annyira tudlak én is szeretni, mint a többi tanítvány. Tudjátok, úgy tapasztalom, hogy sok esetben nem vagyunk mi jobbak, vagy különbek a másiknál. Legfeljebb egyik területen lehetünk mi jobbak, vagy ügyesebbek. Legfeljebb csak a szeretetben, vagy a türelemben élhetjük ezt át valamiképpen. De akkor, amikor ebben mégiscsak az Úristen megsegít, hogy kész vagyok türelmesebb, irgalmasabb lenni, szeretetteljesebb a másik irányába, ez sem büszkeséggel kell bennünket eltöltsön. Ez sem azért van, mert a mi értelmünk, hanem az Istennek kegyelme. Ez a kérdés arra vonatkozik, hogy Péter, ne legyél gőgös, ne szállj el magadtól, mert te sem tudsz jobban szeretni, mint a többi tanítvány. A második kérdésből már kihagyja Jézus Krisztus a többieket, és csak ennyit kérdez, hogy Péter, Simon Jóna fia, szeretsz-e engem? A magyar nyelv nem adja vissza, de az eredeti szövegben, ha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy Jézusnak a szeretete, amit kérdésben feltesz szeretetként, más szó szerepel, mint amire Péter válaszol. Jézus Krisztus az isteni szeretetre kérdez rá. Hadd mondjam így a 100%-osra, amelyik a végletekig elmegy. Nos, ezzel a szeretettel szeretsz engem. És Péter az emberi szeretettel válaszol. Hogy szeretlek. De csak a magam emberi módján. Hadd fogalmazok ennyire egyszerűen, csak olyan 30 vagy 40%-osan, vagy legfeljebb 50%-osan, 100%-osan nem tudlak téged szeretni. És ezt a fajta szeretetet, amit Péter kimond, Jézus Krisztus mégis elfogadja. Azt a 30 vagy azt a 40%-ot. Mert ennyire aláhajló, ennyire hozzánk igazodó Jézus Krisztus. Kisgyermekkel történt meg, 4-5 éves forma gyermek, aki éppen a szobájában játszadozott, és a családnak az egyik régi vázáját véletlenül játszadozás közben eltörte. És aztán észrevette az édesanyja, és látta az édesanyán, hogy nagyon elszomorodott, mert több évtizeden keresztül őrizték azt a vázát abban a családban. Ez a kisgyermek jó fél óráig, egy óráig bement a szobájában, ott ült csendben, és aztán kiment a szobájából, oda ment az édesanyjához, és oda vitt neki egy rajzot. És azt mondta az édesanyjának, hogy édesanyám, ne haragudj rám. Ne legyél ennyire szomorú, mert nézd, azt a vázát lerajzoltam neked. És ez a tiéd. Még inkább könnybe lábadt a szeme ennek az édesanyjának, és nem tudott más tenni, mint hogy elfogadta azt a rajzot. Jóval kevesebb, mint az a váz, ami megvolt. Jóval kevesebb az a rajz. Mégis elfogadta. Jóval kevesebb az a szeretet, amit te adni tudsz Jézus Krisztusnak. De hogy a szülő elfogadja a gyermektől, hogy elfogadja Jézus Krisztus is azt a kevés szeretetedet, azt a 30-40%-ot, ami ott van a szívedben. Aztán a harmadik kérdésben már azt szeretném kiemelni, mikor már így kérdezi Pétert, hogy tőle telhető szeretettel szeretsz-e, akkor Péter így válaszol, hogy Uram, te tudod, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Azt láthatjuk, hogy az első esetben a többi tanítványhoz méri, utána pedig alázatra inti Péter. Most pedig Péter azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus Krisztusnak a minden tudására appellál. Tudjátok, testvéreim, olyan nagy ajándék ez, és jó ebbe is belegondolni, hogy mekkora áldás, hogy az Úristen mindent tud rólunk, a legrosszabbat is. Hogy nincsen olyan, hogy meghökken, és azt mondja, hogy jaj, én ebből az emberből ezt nem néztem ki. Ez a gonoszság is benne van. Nagyon jól tudja. És nagyon jól látja a legrosszabbat is, ami kitelik belőlünk. És ennyire jól látja azt a jót, ami mégiscsak általa sikeredik. Mert itt a tanítványok, a többi tanítvány csak azon marad, hogy Péter megtagadta Jézus Krisztust. Jézus meg látja, hogy annak ellenére, hogy ez a tanítvány engem megtagadott, mégis szeret. És mégis kész teljességgel elvégezni mindazt, amit reám bíz. Tagadása ellenére szereti őt. Egyfelől tehát megjelenik Péter úgy, mint a számon kért ember. Hallgatólagosan kéri számon őt Jézus Krisztus, azért, mert már előzőleg Péter megsiratta, előzőleg már megbánta azt, amit tett. Akkor, amikor mi ezt nem tesszük, akkor Jézus Krisztus kész annyira tapintatos, türelmes, hogy szóvá teszi. Alázatra inti Pétert. Mert hát a többi tanítványhoz próbálja mérni önmagát. És ugyanakkor azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztusnak a minden tudására appellál. Aztán úgy, ahogy említettem, ebben az ígében megjelenik a megbízott Péter is, és erről már csak rövidebben, kevesebbet szeretnék elmondani. Igazából úgy kapcsolódik egymásba ez a kettő, hogy minthogyha Jézus azt mondaná, hogy ha te valóban szeretsz engem, akkor én reád tudom, és reád akarom bízni az én juhaimat. Nyilván ez reá, meg reánk is úgy vonatkozik, hogy bizonyos személyeket valóban reád bíz az Isten. Hogy őrizd, hogy engedd, hogy egyre inkább az ő élete kiteljesedjék. A főpásztor mellett ilyen bojtárokká akar tenni bennünket. Őrizzük és tápláljuk azokat, akiket reánk bízott. A kérdés csupán az, vigyázunk-e igazán reájuk? Kíséri-e őket a mi imádságunk? Olyan-e életünk példája, hogy abból útmutatást merítenek? Tudunk-e úgy szeretni, úgy megérteni, védeni, hogy az gazdagítsa a mindennapjaikat. Vigyázunk-e igazán a mieinkre? Tudjuk-e, hogy kiket bízott reánk az Isten? Nemrégiben egy írásra bukkantam, régebb már olvastam ezt az írást, de most, amikor újra átolvastam, akkor különösképpen is a szívemhez szólt, és különösképpen is aktualizálni tudtam erre az ige szakaszra, hogy mit jelent az, hogy a mieinkre vigyázunk? Mit jelent az, hogy pásztorként vigyázom a szeretteimre, a családomra? Részletet hadd olvassak fel ebből az írásból. Ügyelj rá, hogy szállj némi időt a szeretteidre is, mert nem lesznek melletted örökké. Gondolj rá, hogy legyen egy kedves szavad ahhoz, aki tisztelettel tekint rád, mert ez a kisember, tudnélik a gyermekek, hamarosan felcseperedik és odébb áll. Legyen gondod rá, hogy magadhoz öleld azt, aki közel áll hozzád. Mert ez az egyetlen kincs, amit jó szívvel adhatsz, és egy fillérbe sem kerül. Mondd a párodnak és a szeretteidnek, hogy szeretlek, de leginkább éreztesd velük. Egy csók és egy ölelés helyrehozza a sérelmeket, ha mélyen a bensődből jön. Fogd meg a kezét, és őrizd meg ezt a pillanatot arra az időre, amikor ő többé már nem lesz itt. Szállj időt arra, hogy szeress, szállj időt arra, hogy beszélgess, és szállj időt arra, hogy átadhassd a fejedben lévő értékes gondolatokat. Az élet nem azzal mérhető, milyen sokáig lélegzünk, hanem azokkal a pillanatokkal, amelyektől elakad a lélegzetünk. Azt hiszem, ha ma itt állna fizikailag is előttünk Jézus Krisztus, akkor meg vagyok győződve, hogy ezekből a szavakból jó néhányat elmondana nekünk. Mert ebben a bolond korban, bolond világban annyira elfelejtjük azt, hogy mennyire fontos vigyázni a mieinkre, időt tölteni. Hogy ne csupán munkával teljék az egész napunk, és utána fáradtan hazamegyünk, és nincs időnk, hanem ezt az őrárói feladatot most reánk akarja bízni Jézus Krisztus. És hogy így gondolkodva, mit jelent az őrizés, a vigyázás ebben a felfordult világban, ebben a bolond korban, hadd idézzem egy másik részét ennek az írásnak. Korunk paradoxonja vagy furcsasága az, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk. Szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet költünk, mégis kevesebbünk van. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Túl sokat beszélünk, és túl ritkán szeretünk. Tudjuk, mi a jó lét, de azt nem, hogy mi a jó lét. Éveket adtunk az élethez, nem pedig életet az éveknek. Eljutottunk a holdig és vissza, de nehezen megyünk át az út túloldalára azért, hogy az új szomszéddal találkozzunk. Meghódítottuk a világűrt, de a bensőnket nem. Nagyobb dolgokat csinálunk, nem pedig jobb dolgokat. Gyors az étkezés, az emésztés kora, a kétkeresős jövedelmek, ám gyakoribb vállások, a tetszetősebb lakások, de szétesett otthonok korszaka. A villámutazások, az eldobható pelenkák, az egyszer használatos erkölcsök, az egyéjszakás tartózkodások és a tablettáké, melyek mindenre jók. Felvidítanak, lenyugtatnak, ölnek. Olyan idő ez, amikor sok van a kirakatban, de kevés a szívünk raktárában. Azt hiszem, a másik emberre vigyázni valami ilyesmit jelent, hogy elé éljük azt a töbletet, azt a pluszt, amit Jézus Krisztustól kaptunk. Nem csupán anyagiakban akar gazdagítani, hanem elsősorban lélekben. Nem csupán nagyobb dolgokat lehet létrehozni, hanem minőséget. Vigyázz kapcsolataidra, vigyázz azokra a lelki kincsekre, amelyeket Istentől kaptál, mert ebben a bolond korban és bolond világban olyan könnyen el lehet veszíteni őket. Jézus Krisztus kérdez, és valamit reát bíz. Ha igazán szereted őt, akkor igazán szeretni tudod azt az embert is, akinek még nincs élő kapcsolata vele. És ma reát bízza a szeretteidre, szeretteidet. Szállj időt reájuk, és leginkább éreztesd, hogy valóban szereted őket. Amen. Válaszoljunk az ízére a 443-as számú énekünkkel. A 443-as számú énekkel válaszoljunk az ígére. Mind a két verszakot énekeljük el. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket. Thank you. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy négy szemközti beszélgetésre vonz bennünket most ez órában. És köszönjük azt is, hogy te irányítod a beszélgetést. Lehet, hogy eléd akarunk önteni panaszainkat, fájdalmainkat, kérdéseinket, de most elhallgattadsz, és azt mondod, hogy most arról kell beszélni, amit te hozol elénk, ami igazán fontos, és hogyha ez elrendeződik, akkor rendeződni fog minden egyéb. Köszönjük, hogyha szeretetet táplálsz a mi szívünkben, irántad való szeretetet. Köszönjük, hogyha alázatos ez a szeretet, tudja azt, hogy kevés az, amit nyújt, és olyan csodálatos a te aláhajlásod, hogy ezt is elfogadod. És ez a szeretet abba kapaszkodik, hogy noha te mindent tudsz rólunk, tudod a legrosszabbat is, és te mégis szeretsz. És tudja azt a jót, amit esetleg az emberek nem vesznek észre, és nem értékelnek bennünk. Köszönjük, hogy eléd hozott vétkeinket, és attól függően, hogy takargatjuk-e, elnyomjuk-e, vagy pedig átfessük fehérré, de a hang nem változik. Lehet, hogy gyöngéd elhallgatással, vagy szelíd szavakban, de az is lehet, hogy hevesen és nagy hangerővel olvasott szemünkbe, hogy miket tettünk, cselekedtünk. De ha bűnbánatra indítasz, és hogyha ott van bennünk ez a fajta nyitottság, akkor bűnbocsánat és megtisztulás lehet ennek a párbeszédnek a következménye is. És köszönjük, hogy megbízol bennünk. Ránk bízod azokat, akik családban mellettünk élnek, és általában a másik embert. Add, hogy mellette tanuljunk felelősséget, és tudjuk hűen betölteni ezt a szép feladatot. Köszönjük azt is, Jézusunk, hogy akkor, amikor vétünk ellened, és ezáltal vétünk embertársaink ellen, akkor talán nem pirítasz ránk rögtön, hanem hagysz nekünk időt arra, hogy feleszméljünk mindabból, amiben vagyunk. Hogy átéljük azt, hogy mekkora veszteség lenne, ha hűtelenségünk miatt elmaradnánk, és megtagadnál bennünket. És mekkora nyereség az, ha te továbbra is kitartasz mellettünk, annak ellenére, hogy nem ezt érdemelnénk. Köszönjük a te aláhajlásodat, a te hozzánk való igazodásodat. Azt, hogy ha bár szeretünk nem 100%-osan, hanem sokszor csak 20-30%-osan, te mégis kész vagy elfogadni. Adj erőt nekünk, hogy legyen meg a mi szívünkben az a törekvés, amely egyre inkább a teljességre, a tökéletesre igyekszik és vágyakozik. Jézus Krisztusért köszönjük, hogy meghallgatsz és elfogadsz bennünket. Amen. Helyünket elfoglalva vigyük csendes könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretetszolgálati perselybe ebben a hónapban a kis református gyülekezet Kutyfalva templomának sürgős helyreállítására fogunk gyűjteni. Talán többen is tudjuk, hogy hatalmas szélvihar volt a faluban, és szükségük van a támogatásra. A templomnak a tornyát is levitte, illetve kifette a templomot, és éppen ezért ennek függvényében adakozzunk a szeretetszolgálati perselybe. Hirdetem azt is, hogy esküvő lesz gyülekezetünkben július 23-án szombaton 15 órakor. Szegedi Csaba, Szamosújvári 28 éves ifjú és Albert Emese, aki a Gyöngyvirág utcán lakik, 26 éves hajadon, kér áldást az Istentől házasságukra. A tegnapi nap folyamán is házasságkötésre került sor, Barta Attila és Okos Rigó Kinga házasságára kértünk áldást, az Úristentől áldja meg az ő házasságukat, hogy valóban mindvégig hűségben tudjanak megmaradni egymás mellett. Ugyanakkor hirdetem, hogy ma megemlékezünk a szeretett édesanyára, Romitán Gyöngyvérre, aki az Arad utca 16 szám alatt lakott, ma 70 éve távozott el ebből a földi világból. Gyászolják két leánya, Anna, Mária és családja. Isten vigasztalja a hátramaradottakat, és tegye áldottá az emlékezést. Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy néhány példányt lefénymásoltam abból az írásból, amelyet felolvastam a prédikáció rendjén. Aki úgy gondolja, hogy fontos, hogy ezt az írást magával vigye, az megteheti, hátul az asztalnál van ebből egy jó néhány példány. Vigyük magunkkal is, és próbáljuk még inkább elmélyíteni azokat a gondolatokat, amelyek ebben az írásban vannak. Hitvallástételre készülve a 418-as számú énekünket énekeljük. A 418-as számú énekünknek mind az 5 versszakát, így kezdődik az első versszaka, Halld meg bűnös ember, Jézus szeret.
Más orvos.
Tegyünk vallást a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki élje. Amen. Áldásra várva a 481-es számú énekünknek mind a két verszakát énekeljük. Tégy Uram engem áldássá. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.